az az ige, amiről beszélni szeretnék, ez az első tesszalonikai levél, a 4. fejezet 1-től a 12. versig terjedő része, amit felolvasok. Egyébként pedig testvéreink, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Isten, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És már gyakoroljátok is ezt, minden testvér iránt egész Macedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Ez a szakasz, amelyről szeretnék beszélni. Alapvetően két dolog érdekel engem ebből a szakaszból. A megszentelődés fogalma az egyik, a szentség. Különös tekintettel a testre, a testiségre, a testiességre, mert hogy itt ez áll a reflektorfényben. És emlékszem, egyszer Ildikó megkérdezte, hogy mik azok a témák, amelyekről szívesen hallanánk innen a szószékről, és én rögtön a test szót mondtam. És talán esett is szó a testről, de arra gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, és én is elgondolkozom ezen. A másik fogalom pedig, amiről még beszélni szeretnék, az a munka. Mint hogy ez a másik fő súlypontja ennek az ige szakasznak. Ez a tevékeny élet, amelyre Pál buzdít. Kicsit a félszeg szorgosság benyomását kelti így első olvasásra az, amire Pál buzdít minket, mint hogyha erről lenne szó, de én kicsit arra szeretném irányítani majd a gondolataimat, hogy mégsem erről van szó, vagy nem pont így. Alapvetően mind a kettő elég irritáló, zavarbejtő szakasz. Nekem régtől kellemetlen, és azért is választottam ezt, mert nem akarok ott foglalkozni vele, és gondoltam, hát most ez alkalom arra, hogy újraértsem önmagam számára. Viszont így fennáll az a veszély, hogy kicsit átbillenhetek ilyen okoskodók fejtésbe, amit szeretnék elkerülni, de mégis úgy éreztem, hogy muszáj a görög szöveget rendesebben megnézni, hogy azokat a fogalmakat, amelyekkel itt találkozunk, azokat valahogy ismét élővé tegyem önmagam számára. Szóval remélem, hogy sikerül jól megtalálnom az egyensúlyt, de nem biztos. Két szót mondanék ennek a levélnek a hátteréről. Abban eléggé egyetért minden biblia tudós, hogy ez Pál apostolnak a legkorábbi levele, ami fönnmaradt, 50 körül születhetett, a tesszalonikai gyülekezetnek írta, nagyjából a korintusi szolgálat után, mint egy fél éven belül. Azt érdemes tudni, hogy ha az apostolok cselekedeteire nézünk, ott a 17. fejezetben olvashatunk a tesszalonikai szolgálatról, és eléggé sietős módon kellett távozni onnan Pálnak, mert úgy olvassuk, hogy a szokása szerint a zsinagógában kezdte meg Krisztus evangéliumának a hirdetését, de azután azok a zsidók, akik nemet mondtak Krisztusra, fölfordulást keltettek, és Pálnak menekülnie kellett. Úgyhogy úgy hagyta hátra a tesszalonikai gyülekezetet, hogy nem volt igazából biztos tudása arról, hogy hogyan is zajlik az ő soruk. Ezért elküldte Timóteust, hogy hozzon neki hírt. És aztán Timóteus megérkezett, akkor már Pál Korintusban szolgált, és azt a jó hírt hozta a tesszalonikai gyülekezetről, hogy kisebb feszültségektől, problémáktól eltekintve minden rendben van, megmaradtak a Krisztusban való hitben, és ez az örömhír az, amire Pál reagál, és aminek nyomán ezt a levelet megírja és elküldi a tesszalonikai gyülekezetnek. Most ez a perikópa, vagy ige szakasz, amelyről én beszélnék, ez alapvetően buzdító, bátorító jellegű, de azért könnyű ezt úgy olvasni, hogy inkább olyan feddő, szorongató, intő szakasz legyen, és nyilván mindannyian más háttérből jöttünk, de ahonnan én jövök, ez tipikusan egy olyan ige szakasz, ami szorongató. Amit úgy olvastam, hogy ez szorongató. Ugye Pál arra szólít föl, hogy ahogyan tőle tanulták, úgy éljen a tesszalonikai gyülekezet minden egyes tagja a továbbiakban is. Nem csak úgy, hanem még nagyobb hőfokon csinálja ugyanezt. Mint hogyha azt sugalná, hogy nem elég az, amit csináltok, többet kell teljesíteni. Mint hogyha tilos volna fölhagyni a szüntelen önvizsgálatta, és megpihenni ott, ahol éppen tart az ember. Abban a gyülekezetben, ahol korábban éveket eltöltöttem, nagyon mélyen belém égett egy ige hirdetés, amelynek az volt az egyik központi mondani valója, hogy a keresztény életben nincsen stagnálás, hanem növekedsz, akkor zsugorodsz. És ez tipikusan olyan ige szakasz, amivel jól meg lehet támogatni ezt. Szóval éljenek még odaszántabban, ugye ez a mondani való. Váljanak bensővé azok a rendelkezések, amelyeket Pál Jézus nevében adott át a tesszalonikai gyülekezetnek. Jézus által, így van a görög szövegben. Vagyis itt kifejezetten olyan rendelkezések következnek, amelyek krisztusi életelvek. Megkülönböztető sajátosságok, amelyek a keresztény közösség identitásának az alapját képezik. Aki ezeket a rendelkezéseket követi, az Jézusban van. És ezek a rendelkezések pedig a szentségnek és a megszentelődésnek a fogalmai köré szerveződnek. De ezek szerintem nehezen érthető szavak. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. De voltak itt, mit jelent ez? Ezt akartam megérteni újra önmagam számára. Mire kell ilyenkor törekednünk? És ugye a következő tagmondat az rögtön a testre irányítja a figyelmet. A testiségre, a testiességre. Az a benyomásunk, hogy a testtel van a baj. Ugye tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével. Kicsit utána néztem, nem csak a görög szövegben, hanem más források vagy szakirodalomban is, hogy itt ez egy lehetséges fordítás, de valószínűleg elhibázott fordítás. Szó szerint ugyanis arról van szó, hogy mindenki szentségben és tisztelettel szerezze vagy őrizze meg a maga edényét. És ezt úgy szokták érteni, hogy az edény itt a nőt jelenti. Ami egy eléggé, hát mai szemmel olvasva van nyomasztó, vagy ilyen degradáló szakasz, mert nagyon hát redukálja a nő funkcióját pusztán a foganásra és a szülésre. De hogy alapvetően valószínűleg nem erről van szó, mert ez az edény a saját testünket jelenti, sokkal valószínűbb. Inkább úgy fordíthatnánk, hogy mindenki szentségben és tisztelettel őrizze meg a saját testét, mint a saját edényét. Ezt más ige szakaszokkal is alá lehet támasztani. Ugye a 2. Korintusban olyat olvasunk, hogy az evangélium kincsét cserépedényekben, a mi saját törékeny testünkben hordozzuk és őrizzük. Tehát a saját testünknek a megőrzéséről és tisztántartásáról van itt szó, méghozzá kifejezetten a paráznaságtól való tisztántartásról, ami szintén egy problematikus dolog számomra, mert ez a görög szó, mint ahogyan a magyar paráznaság szó is, hát olyan nehezen megfogható dolog. Tehát ez tágabb értelemmel bír, mint a házasságtörés, de hogy pontosan ennek a fogalomnak a határai mi mindenre terjednek ki, azt nehéz megragadni, igazából se eleje, se vége a dolognak. Annyi biztos, hogy valami baj van a testtel. Hogy jobban kellene uralnunk, kontrollálnunk, hogy jobban kellene lángolnunk Istenért, hogy minél közömbösebbé váljunk a saját testünkkel szemben. És akkor Pál apostol még a szenvedély fogalmát is behozza itt ebben az ige szakaszban, hogy ugye ne úgy éljünk, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, akik ugye a kívánság szenvedélye szerint élnek a feleségükkel, már amennyiben itt a feleségről van szó. De igazából nem lehet a feleségről szó, és nem lehet a házastársi kapcsolatról szó, mert a szenvedély, hát a korabeli görög-római hellenisztikus viszonyok közt egyáltalán nem volt a házasságnak a szerves része. Tehát ezek nem szenvedélyes kapcsolatokon alapuló házasságok voltak, nem szerelmi házasságok voltak. Ez egy későbbi, ilyen 18-19. Századi polgári idillnek a visszavetítése. Úgyhogy ez a szövegkörnyezet így egészében azt támogatja, hogy itt nem házastársak kapcsolatáról van szó, hanem a saját testünkhöz való viszonyunkról. Azt kellene valahogyan megszentelnünk és törekednünk a megszentelődésre. Úgyhogy ezt a rövid szakaszt most úgy fordítanám én így újra önmagam számára, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki megtanulja szentségben és tisztelettel őrizni a saját testét, megőrizni a kívánság szenvedélyétől szemben a pogányokkal, akik nem ismerik Istent. De akkor még mindig az a kérdésem, hogy mi a baj a testtel? Nagyon szeretném röviden összefogni, de muszáj volt utána néznem, hogy tényleg milyen alapvető különbség van itt a görög gondolkodás és a zsidó gondolkodás között, ami az emberről való gondolkodást illeti. És ugye az a kérdés, hogy mennyiben hatnak ezek egymásra, és hogy Pál apostolnál, meg az Új Szövetség lapjain általában véve a görög test, meg emberképpel találkozunk-e, vagy még mindig a zsidó emberképpel találkozunk. Igazából olyan frázisokkal mindannyian találkozhattunk, hogy a test a lélek börtöne, sőt a sírgödre. Ezek tipikus ilyen görög, alapvetően platóni eredetű képek. Fontos azt tudni, hogy ebben a gondolkodásban a test az alantasabb szenvedélyeknek és vágyaknak a székhelye. Az érzékszerveink alapvetően nem a léleknek az ablakai, hogy hozzáférhetnénk a külső valósághoz, hanem inkább rácsok, amelyek elzárnak az igaz megismeréstől. Általában véve az anyagi világ az mind csak árnyképe az igazi valóságnak, a tulajdonképpeni valóságnak, és maga az anyag, és így a test is, ami anyag, a zűrzavarral, a gonoszsággal, a bűnnel azonos, vagy legalábbis metaforikus értelemben nagyon könnyű kapcsolatot teremteni a kettő között. És ez az alapvető dolog, ami áthatja az emberről, az érzelmekről, a nevelésről, a jóról, a rosszról való gondolkodást, és a görög teológiai fogalmakat is. És még van egy nagyon fontos sajátosság ennek a görög gondolkodásnak, hogy muszáj megemlítenem, hogy összefüggésben a test és a lélek éles szembeállításával adódik az is, hogy az emberre úgy gondolnak, mint ami egy zárt egység, egy mikrokozmosz. Ez az elsődleges minősége, hogy ő egy zárt individuum, és ez csak egy származtatott minősége, hogy történetesen közösségben él, egy társadalomba beágyazó. Most a zsidó gondolkodásban nagyon sok minden merőben másként van, és ez fontos hangsúlyozni. A zsidó gondolkodás szerint az ember egységes és eleven egész, ahol nincs meghasítva a test és a lélek, nincs ez az éles szembenállítás, sőt a szellemi funkciók és a testi vitális funkciók nincsenek így elkülönítve egymástól. És ami nagyon fontos még, hogy az ember eredendően nem zárt egység, hanem közösségi lény. Ez az elsődleges minőség, ez az eredendő minősége, hogy Istennel és a társadalommal, a közösséggel, a rokonaival közösségben él, rájuk irányul, rájuk nyílik. És azt történetesen, hogy az ember egy egyén, az már csak egy másodlagos, egy levezetett minőség. Tehát itt egy nagyon éles gondolati különbség van. És ez persze áthatja azt is, ahogyan a zsidó az üdvösségről gondolkodik. Az sem a léleknek a felszabadulása a test börtönéből, és valami merőben lelki és az egyénre korlátozódó perspektíva, hanem az egész közösségnek az osztály része, az Isten egyetemes uralmának az örömében való részesedés. Most az a kérdés, hogy akkor az Új Szövetség lapjai mivel találkozunk? Anélkül, hogy belemennék, mert erre igazán nincs idő, meg nem is ez a hely, ahol ezt ki kell fejteni, le lehet szögezni, hogy a héber, a zsidó gondolkodás fogalmait viszi tovább, mint a három szinoptikus evangélium is, Máté, Márk és a Lukács, és Pál apostolnál is alapvetően ezek a fő hangsúlyok. Persze eszünkbe juthat olyan ige, amikor Jézus azt mondja, hogy a lélek ugyan kész, a test viszont erőtlen, de ez megint csak nem hasításról szól, hanem arról, hogy az Isten támogató, megerősítő, velünk és bennünk lakozó lelke áll szemben az egész emberrel, aki mulandó, törékeny, gyenge. Pálnál nagyon gyakran látjuk azt, hogy a testet és a lelket szemben állítja az igében, de itt úgy kell értenünk ezt, ahogyan eddig is próbáltam magyarázni, hogy az emberi gyengeség, az egész ember gyengesége áll szemben ilyenkor a Szentlélek erejével. Az erőtlen, törékeny, mulandó, bűnnel terhelt egész ember áll szemben az Isten lelkével megajándékozott, Istenben megalapozott és megerősített egész emberrel. Pál szerint az ember azelőtt a választás előtt áll, hogy megmarad-e atyáitól örökölt hiába való életmódjában, ahogyan Pálnál olvassuk. Tehát a meglévő kötelékek között, azon közösségi normák, vágyak, remények, kilátásoknak a szövedékében, amelyekben mindig is élt, ez a bűnös testben való élet, és itt a zsidó test szó cseng vissza, aki közösségi lény. Vagy pedig kitéri magát ebből a hálóból, és új normák, új perspektívák, új remények jegyében fog élni. Nem a test a bűn forrása, hanem Krisztus nélkül az egész emberi egzisztencia. És a lélek nem egy felértékelt, nem valami tisztább, igazabb, a testtől minőségileg különböző életelv, hanem az Isten lelkétől vezetett ember, egész ember az, aki képes nem vétkezni. Amikor Pál testies viselkedésről beszél, akkor az egész ember cselekedeteiről beszél, arról az egész emberről, aki kapcsolatokban él, és rossz kapcsolati mintákat követ, rombolja a kapcsolatait. Mindenképpen az egész ember cselekedeteiről van szó. És ilyen értelemben van erkölcsi jelentősége mindannak, ami a testben történik, amit mi testben cselekszünk, mint egész emberek, akik kommunikálunk, akik másokkal kapcsolatban élünk. És igazából a testnek a leértékelése az zsidó-keresztény perspektívából abszolút gondolat. Tehát gondoljunk bele, hogy Isten a húsvér Jézusban közölte önmagát velünk. Visszavonhatatlanul és felülmúlhatatlanul, és testben támasztotta fel őt. És általa az az ígéret, hogy minket is testben fog föltámasztani. Páratlan méltóságra emeli a testet. És Istennek bensőséges kapcsolata van a testünkkel. És ilyen értelemben formál igényt a testünkre. Mint aki bensőséges kapcsolatban van velünk, akik testiek is vagyunk. De nem úgy, hogy testünk van, hanem hogy mi magunk test vagyunk, mint egész. Olyan kiinduló pontból érdemes tehát szerintem, vagy számomra legalábbis ezt az ige szakaszt újraolvasni, hogy nem hasítjuk meg a testet és a lelket. Nem állítjuk szembe egymással. Nem ezt a görög antropológiai gondolkodást követjük. Nem két valóságról van szó, melyek szemben állnak egymással, hanem egyetlen valóság vagyunk, egyetlen létező, és nem a bőrünk mögött kezdődik az igazi ember, hanem a test már maga az az emberi mélység, amely az ember. És amikor megszentelődésről van szó, akkor szerintem a test megszenteléséről van szó, akkor szerintem így kell ezt újra átgondolni. Nem az elszigetelt, magába forduló egyén harca ez az átszellemülésért, a testnek a levetkőzéséért, fokozódó önvizsgálat révén, a test leuralása révén, hanem a másikkal való kapcsolatunkról van szó, amikor megszentelődésről van szó. Arról, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és indom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Arról van szó, hogy senki ne csalja meg a testvérét semmiféle ügyben, mint itt olvassuk. És arról, hogy gyakoroljátok a testvéri szeretetet. Különben bosszút áll az Úr, így fordítja, ami megint olyan suta fordítás szerintem, és semmi egyebet nem jelent, hogy igazságot szolgáltat, nyilván büntető értelemben. De számomra ez úgy válik megfoghatóvá, hogy világos, aki szentségre törekszik, az oda akar fordulni a másikhoz, megnyílni felé. Aki viszont tisztátalan ebben az értelemben, az rombolja a kapcsolatait, és az kihátrál az élők közösségéből. Az a halál felé tart. A zsidó gondolkodásban a halál a tisztátalanságnak a metaforája. Ilyen értelemben, aki nem törekedik megszentelődésre, tehát tisztátalan, az egyszerűen úgy ragadható meg, mint aki kihátrál az élőkkel való kapcsolatból. A külső sötétségre kerül. Ez a jézusi kép számomra azt jelenti, hogy az az a hely, ahol az ember valóban elszigetelődik, magára zárul, és többé nem nyílhat meg. Többé nem lehet kapcsolatban senkivel és semmivel. Ez az egyik fő hangsúly, amiről szerettem volna beszélni, és gyorsan még a munkáról is szeretnék beszélni, erről a teljesítménykényszerről, amit ebből kiolvashatunk már, legalábbis ha úgy olvassuk, ahogyan én olvastam ezt mindig is. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek, ne szoruljatok rá senkire. Itt is utána néztem, és ezt így zavaró fordításnak érzem, mert itt nem a becsületről van szó. Ugye tartsátok becsületbeli dolognak. Hogyha a becsületünk a tét, akkor már is fegyelmezve vagyunk, akkor már is valaki uralkodik rajtunk, de itt nem a becsületről van szó, hanem a becsvágyról. Úgy mondhatnánk, hogy becsvágytól vezérelve éljetek csendesen. Ez legyen az ambíciótok, a nagyra vágyó célkitűzésetek, hogy csendes életet éljetek. És ez inkább valami szellemes vagy leleményes, ilyen figyelmet megragadó fordulat, nem pedig a szorongatásnak a kifejezését szolgálja. Abban legyetek nagyra vágyóak, hogy nem vagytok nagyra vágyóak, hogy csendesen éltek. Talán így is vissza lehetne adni. Nem a becsületem a tét, és nem is arról van szó, hogy észrevétlenül kell élni, a föld alá süllyedve, minden igazságtalanságot némán tűrve. Ilyen észrevétlenség nem is képzelhető el, hiszen ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, hogy Pál mit művel Tesszalonikában, azt látjuk, hogy óriási felfordulást támad. Konkrétan itt felolvasnám ezt a rövid szakaszt, ahogyan elüldözik őt. Felvonultak Jászon házához, mármint azok a zsidók, akik nemet mondtak Pál evangéliumára, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város előjáró elé hurcolták, és így kiáltoztak: ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Hát éppenséggel Pál, aki önmagát állítja példaképül a gyülekezet elé, hát nem észrevétlenül végezte a szolgálatát. És ilyen előzmények után nem is csoda, hogy a gyülekezet számára valóságos kihívás az, hogy bizonyítsa, hogy ő nem jelent veszélyt a társadalomra. Mert ezzel a váddal folyvást szembe kellett nézniük a korabeli keresztényeknek, hiszen aki nem vett részt a kultuszközösségek rítusaiból, abban a hellenisztikus közegben, ahol élt, az egyszeres mind azt is jelentette, hogy elutasítja a fennálló társadalmi rendet. Pontosabban ez a vád fogalmazódott meg ellenük, hogy bizonyára anarchikus nézeteket képviselnek, nem fogadják el a fennálló rendet. És hát Pál azt mondja, most olyan helyzet állt elő, amikor sajnos bizonyítanotok kell, sőt bizonygatnotok kell, hogy nem vagytok felforgatók. És ez talán megalázó. De mégse szégyenként éljétek meg, hanem éppenséggel fordítva. Ha másoknak az a legfőbb ambíciójuk, hogy mindenki felfigyeljen rájuk, titeket viszont arra indítson a becsvágyatok, hogy ne keltsetek feltűnést. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy kivonulni a társadalomból. Legyetek a társadalom felelős tagjai. Ilyen értelemben kerül itt a munka is szóba. Szó sincs arról, hogy elkülönülünk a társadalomtól, azt viszont jó volna elkerülni, hogy a megélhetésünkért bárki előtt is hajbókolnunk kellene. Szerintem ez így érthető. És ezek után pedig zárásképpen megpróbálom újra elmondani ezt az ige szakaszt úgy, ahogyan számomra ez elevenebbé vált. Ahogyan számomra ez a lapos moralizálásnál többet jelenthet. Gyakoroljátok a szeretet cselekedeteit. Akkor is, ha az indulataitok más diktálnak. Megélhetitek az indulataitokat és a vágyaitokat, de nem kell aszerint cselekednetek, amire sarkalnak. Krisztusban a lélek által szabadok vagytok a jóra. Aki nem kér ebből a szabadságból, az elszenvedi majd az igazságot. Itt és most nem fogtok a közélet szintereink tündökölni, de ahogyan a kimagaslók, a fölétek tornyosulók tündökölnek, azt nem is venné be a gyomrotok. Büszkék lehettek arra, hogy nem ezt az utat járjátok. Ezekre ne szoruljatok rá. Azért is úgy dolgozzatok, hogy ne kelljen hozzájuk fordulnotok, hozzájuk törleszkednetek. Gyakoroljátok a szeretet cselekedeteit. Amen.